Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük el a 365. dicséretünk első verszakát. 365. dicséret így kezdődik: Felvirrat áldott szép napunk. 356. Rosszul mondtam. Leülve folytassuk Isten dicséretét a már megkezdett énekünknek a másodiktól az ötödikig terjedő verszakaival. A második versek így kezdődik: az ősi kígyót, bűnt, halált, kint poklos szenvedésre járt, legyőzte Jézus. Isten igényét olvasom közöttetek Lukács evangéliumának 24. fejezetéből, 24. fejezet 13. versétől a 35. versikig. Az ige szakasz hosszára tekintettel azt ülve hallgassátok meg. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapoknak és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülük való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velük levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen restöti szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták? Hát nem ezt kellett-e elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. De ment hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Eddig a felolvasott ige szakasz. Gyertek és helyünkön maradva imádkozunk. Mennyi atyánk! Azért vagyunk itt, hogy magasztaljuk nagy nevedet. Azért, hogy újra halljuk a feltámadás örömhírét. Ennek az örömhírnek hiány vagyunk, hiszen legtöbbször csak szomorúságainkkal árasztjuk el a többi embert. Csak a saját kényeinkről vagy mások nyomorúságáról tudunk beszélni. Ha véleményünket kérjük, akkor legtöbbször csak a rosszat mondjuk. És ezzel ismerjük be, hogy nincs bennünk jó. Mind hiány vagyunk a te dicsőségednek. Urunk, fogyatékosok vagyunk hozzád képest, élethiányosak vagyunk. Lehet, hogy erre a földi életre sokat gondolunk, de az örök életre annál kevesebbet. Ezért kérjük, hogy lép felénk, szólj hozzánk, és ragyogtasd fel a feltámadás csodáját. Add, hogy feltámadottan mi is találkozzunk, hogy az ő fényében mi is részesüljünk, és meglássuk azt, aki velünk járt egészen eddig, aki végig kísért minket. Hadd ismerjük fel őt. Urunk Jézus, kérünk, hogy szólj hozzánk a te igédből, Szent Lelked által. Kérünk, hogy szóljál meg a halott betű mögött. Szent Lelked által légy jelen közöttünk, és áld meg ünneplésünket. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 352. dicséretünknek első két verszakát. A 352. dicséret így kezdődik. Krisztus ím feltámad. Istennek azt az igéjét, ami alapján prédikálni kívánok közöttetek, Lukács evangéliumából olvasom, a 24. fejezetből, a 30-tól 31. terjedő versekből. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Eddig a felolvasott igerész. Kedves testvéreim, könnyű belátni, hogy Jézus feltámadt? Nem hiszem, hogy könnyű. Igenis nehéz elfogadjuk, hogy valami logikának ellentmondó esemény történjen. Gondolkodásunk és a mi logikánk pont arra épül, hogy felállítunk bizonyos szabályokat, megfigyelünk, felállítjuk a szabályokat ennek megfelelőképpen, és a hasonló dolgok hasonlóképpen kell, hogy viselkedjenek. Magyarán, ha egy ember meghal, akkor annak ott vége kell legyen, ez diktálja a logika. De Isten megteheti, hogy kivételt tegyen. Ez az első kivétel pedig Jézus volt. És amiben ennek elfogadásában pedig a hit tud minket segíteni. A hit az, ami meg tudja számunkra különböztetni a szükséges kivételt, amit meg kell tegyünk. És ez az, ami a gondolkodásunk mellett minket segít abban, hogy ünnepelni tudjunk. Azon, hogy egyszer egy, azon nem sokat tudunk ünnepelni, de ha észreveszük ennek a kivételes igazságát, hogy Jézus valóban feltámadt, akkor rájövünk, hogy mi az, amit ezen ünnepelni tudunk, és mi az, amit lehet ezen ünnepelnünk. Sokszor a kivételekkel nem számolunk. Nem számolunk például azzal, hogy gömbvillám, bármikor is találkozunk vele életünk folyamán. Mégis tudunk róla valahogy, valaki beszélt róla valamikor, és mégiscsak ott van valahol a gondolkodásunkban. Jézus Krisztus volt az első, aki feltámadt, és ezáltal ő ezekit ilyen kivételként el kell fogadjunk, és ezen a kivételes napon őt kell ünnepeljük. Meg kell erősítsük tehát a hitünket, mert a gondolkodásunk sokszor annyira erős, hogy nem engedi, hogy ilyen kivételeket csak úgy beiktassunk. És ezért kell a hitünkben megerősödnünk ma, mert a hit nem csak az a bizonyos megismerés, mely által igaznak tartom mindazt, amit Isten az igében kijelentett, hanem összes mindez a szívbéli bizodalom is, amit a Szentlélek az evangélium hirdetése által gerjeszt bennem. Tehát egyszerre ismeret is, és egyszerre bizodalom is. És most ennek a hitnek az ismeret részére szeretném helyezni a hangsúlyt, és szeretném, hogyha kicsit a gondolkodásunkkal lennénk ott Isten előtt, és a gondolatainkat tudnánk felé irányítani. Mert a bizalmunkat csak személyes esetekben tudjuk megerősíteni, személyes ráhagyatkozásban, személyes olyan esetekben, amikor valóban csak őrá bízhatjuk az életünket. A tudatos hiterősítésre van szükségünk, mert Jézus is ezt teszi a tanítványokkal. És ez az, amit végig kell vezessünk, és amit látnunk kell, hogy Jézus is először az Ószövetségből kezdte el tanítani, úgymond meggyőzni a tanítványokat az ő létéről, és arról, hogy ő valóban megváltó. És ezután más módokon is megerősítette őket. Egyfelől, amikor megtörte a kenyeret, akkor is valahogy ráeszméltek egyik pillanatról a másikra, hogy mégiscsak ő az, aki ott előttük áll, feltámadott. És azután pedig a tanítványok egymást azzal erősítik, hogy nem hevült a szívünk, amikor beszélt hozzánk. Tehát ez még egy dolog, amivel megerősítették önmagukat ebben az igazságban. Amikor az igét olvassuk, akkor két tanítvány tart Emmaus felé. A mesterük meghalt, csalódottak, és hozzájuk vetődik valaki, Jézus, akit nem ismernek fel. Jézus megy velük, de nem ismerik fel. És neki kezdik el mondani, hogy mi történt az ő mesterükkel, és hogy milyen szörnyűséges dolog, hogy meghalt, és fájdalmukat rögtön készek elmondani, mert annyira él bennük ez a keserűség, a nagypéntek igazsága. Csak hogy nem veszik észre, hogy kivel beszélnek, és hirtelen ez az idegen, ez tanítani kezdi őket az Ószövetségből. És hirtelen még akkor sem veszik észre. Talán még mindig sajnálják, hogy nincs is egy test, amit imádhatnánk. Nincs egy erekje. Nincs, még a köpenyét is eladták a rómaiak. Nincs semmi, hova mennénk, és vallásos gyakorlatot folytathatnánk. És közben ott van mellettük. És megfeddi őket. Ó, ti balgák, milyen resteti szívetek arra, hogy mindezt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. És Jézus Mózes könyvétől kezdve egészen a profétákon át idéz az Ószövetségből, és azt magyarázza a tanítványoknak, hogy megerősítse őket a feltámadás igazságában. Ez elég furcsa volt nekem olvasni, hogy pont az Ószövetségből, ahol nem sok példát látunk rá, de mégis van rá példa. Szeretnék három ószövetségi példát venni arra, hogy vajon mivel erősíthette Jézus a tanítványokat. Nyilván ezt csak belegondoltam, és a Szentlélek segítségével remélem, hogy nem mondok rosszat, de úgy hiszem, hogy ez mind Jézusra vonatkozik, amiket az Ószövetségből olvashatunk ki. Az egyik például a pászka, és a pászka báránynak a valósága, amit az Ószövetségben Isten adott a népnek, mint szabadításul. Ez a pászkán a szabadítást ünneplik a zsidók, amikor Egyiptomból kiszabadultak, és az utolsó csapástól úgy menekültek meg, hogy levágtak egy bárányt, és a vérével bekenték az ajtófélfát. Ugyanilyen számunkra Jézus, mivel a Peszach elkerülést jelent, és kihagyást jelent, ugyanígy, ahogy Jézus számunkra megáldoztatott, ugyanúgy minket is elkerül Isten ítélete. Ez az elkerülés, ami Jézus által új értelmet nyer, és a szabadulás is új értelmet nyer az új szövetségben. És ha a református címerünkre gondolunk, abban látunk egy bárányt, akkor ez az a bárány, ez a feltámadott bárány, aki Jézus szimbolizálja. És van nála egy zászló, ez a győzelmet jelképezi, azt a győzelmet, hogy ő feltámadt. A másik példa pedig az Eberjahve énekek, amiket Jézus maga is többször idéz, tehát Isten szenvedő szolgája. Isten szenvedő szolgájáról szólnak ezek az igék, és ebből is idézném a Ézsaiás 61. fejezetéből azt, amit Jézus konkrétan magára alkalmaz egy másik esetben. Uramnak az Úrnak lelke lüksik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhét vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Ezt Jézus egy nagy zsinagógai közösség előtt képes felvállalni és magára alkalmazni, és ő maga is ezt fel is olvassa. És a harmadik példa, amit az Ószövetségből szeretnék hozni, az konkrétan az, hogy az Ószövetségtől nem is idegen a feltámadás gondolata. Sőt, a farizeusok csoportja még hitt is benne, hogy lesz feltámadás. És más irányzatokkal ellentétben. És pont a farizeusok és pont a nagy tanács az, akik később igyekednek megakadályozni azt, hogy bárki is hozzájusson a sírhoz, és elvegye Jézus testét, hogy ezzel a feltámadást valahogy bebizonyíthassa. Pont a nagy tanács az, akik elküldenek két őrt, hogy vigyázzanak a sírra. És nekem ez nagy felismerés volt, hogy ezáltal a cselekedetük által, hogy őriztessék a sírt, pont ők azok, akik megerősíthetnek minket a feltámadás igazságában. Mert ott volt egy ilyen ellenlábas csoport, ott volt egy ilyen kötekedő társaság, akik direkt oda tette kézőt, hogy ha Jézus testét el akarná lopni a tanítványok társasága, akkor ezt ne tehessék meg. Ez számomra nagy megerősítés volt, hogy valóban nagyobb bizonyosságunk lehet, mint hogyha nem lett volna ott őr. Számunkra ez megerősítés lehet, mert igenis volt, aki ellenőrizze a dolgokat, és volt, aki szúros szemmel nézze az eseményeket, és mégiscsak feltámadt. Mégiscsak nem volt ott a test egy idő után. Tehát az Ószövetség helyes ismerete úgy hiszem, hogy számunkra is fontos, és maga Jézus is idézi. És ez esetben olyan hosszan idézi Jézus az Ószövetséget, hogy egyetlen pontot sem emel ki a Szentíró, hogy pontosan mi az, amit idéz Jézus. Látásukat valami gátolta, és ezért nem ismerték fel őt. A tanítványok még ebben a pillanatban sem látják, hogy Jézus áll előttük, bár már tanítja is őket, már meg is fette őket, ahogy életében is sokszor. És még mindig nem nyílt fel a szemük, mert még valami hátra van. Mi az elsődleges bizonyítéka Jézus feltámadásának számunkra? Maga az egyház megléte. Mert azt látjuk, hogy a tanítványok elszomorodnak, szétszélednek, és elmennek halászni, és saját dolgukra mennek, míg Jézus az, aki ezt megváltoztatja. A feltámadotta az, aki még visszajön, és az eltévejedett apostolokat visszahelyezi a valódi tisztükbe. Gondoljunk bele, amikor ezek az időtől készültek, akkor ezek a tanítványok, ezek apostolok voltak már. Valószínűleg nem írtak magukról ilyen degradáló, igaztalan dolgokat, ha csak nem valóban ők voltak azok, akik ott hagyták az előbbi hivatásukat, és elmentek halászni. Úgy hiszem, hogy ez is egy nagyon jó megerősítője a mi hitünknek, hogy Jézus valóban feltámadt, és ennek mi vagyunk a legjobb bizonyítékai, hogy itt 2012-ben még mindig hiszünk benne, hogy olyan mi megváltunk. Érdekes momentum, hogyha látjuk, hogy Jézus az, aki megtöri a kenyeret, és nem tudjuk, hogy pontosan miért erről ismerték fel, talán a mozdulatáról, talán arról, ahogyan hálát adott, amikor megtörte, vagy talán csak arról egyszerűen, hogy a vendég fogja a kenyeret és megtöri. Ez a korban nem volt szokásos, a családfő az, akinek ez a joga, hogy megtöri a kenyeret, és ezzel kezdje meg az étkezést. Jézus kijelentette nekik ezáltal, hogy ő az, ő az Úr a háznál, és ő az, aki itt megtörheti a kenyeret. És számunkra pedig a kenyér megtörése, és az egység itt van az asztalon, az úrvacsorai jegyekben, amit Calvin úgy nevezett, hogy Unio Mystica cum Christo, tehát titokzatos egyesülés Krisztussal. Ez az, amiben részünk lehet nekünk is. És ez, ami ugyancsak megerősítésül szolgálhat arra, hogy ő bennünk van. Mert Jézus azt mondta, hogy ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Jézus ezzel erősíti meg, hogy ez nem csak egy utolsó vacsora, amit mi újra és újra átélünk az úrvacsorában, hanem ez már a feltámadottal való közösség is, akire nem csak a halálára emlékezünk, hanem arra is, hogy valóban ő él, és visszajött, és többszörösen is a megjelenései során úrvacsorával, együtt étkezéssel fejezték ki a közösséget a tanítványokkal. A teológus testvérem nagyon szemléletesen fejezte ki, hogy vajon hogyan bizonyít nekünk bármit is az úrvacsora? Hogyan erősít meg minket bármiben is? És akkor jó, hogyha arra figyelünk, hogy mi történt Jézus halála környékén. Milyen természeti események voltak. Elsötétült az ég, földrengés. Egy ítélet volt, lebegett a föld fölött. Isten fia meghalt, és Isten ítélete alig várt, hogy lesújtsa azokkal az emberekre, akik elérték a bűnösségüknek a legcsúcsát. Tehát csúcs teljesítmények nyújtottak a rosszban. És így meg is érdemelték volna, hogy elpusztuljon a föld abban a pillanatban, de mi most ezen a nem elpusztult földön élünk. Krisztus kegyelméből egy nem elpusztult földnek a kenyerét ehetjük, és Isten kegyelméből lehetünk még mindig, és étkezhetünk együtt még mindig. Ez az, amiben minket az úrvacsora ugyancsak megerősít. Isten kegyelmi ideje még mindig tart. És ezen kívül még meg kell említsük azt is, hogy tanítványok egymást erősítették ebben a hitben. És egymást így buzdították, hogy nem hevült el a szívünk, amikor beszélt. Valamit éreztek, amikor tanította őket. És a tanítványok utólag ezzel erősítik, hogy továbbadják másoknak is a hírt. A szívük hevülése és bizonyos bizonyítékként szolgál. Bizonyára mind ismerjük Tamás történetét, aki addig nem hitt Jézus feltámadásában, amíg a sebeiben nem tette a kezét. Tamás egy racionális gondolkodású ember volt, neki nem hevült csak úgy a szíve. Ő azt mondta, hogy hiszem, ha látom. És a történet, mindjárt tudjuk, úgy végződik, hogy Jézus sebébe teszi a kezét, és Jézus azt válaszolja, te látsz engem, és hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Tehát Jézus azt válaszolja mindenféle tudálékos és észbeli közelítésünkre, hogy el lehet ezt hinni amúgy is. El lehet ezt hinni a tudatosság erőltetése nélkül is. El lehet szimplán és ráhagyatkozással a hitnek a belső rábízás momentumával hinni azt, hogy ő feltámadt. Richard Swinburne volt az első, aki matematikailag vizsgálta a feltámadás valószínűségét, és a végeredmény 97%. Ez a tudatos bizonyítás, ez a legszebb példája a Zsák utcának. Mert ugyan ő bizonyította, de senkit sem győzött meg. Mert valami olyat spórolt ki ez a Swinburne, amit nem lehet. A ráhagyatkozást. Úgy, ahogy egyszer egyet leírhatjuk, de én erre csak abban az esetben hagyatkozok rá, ha szükségem van rá. Ugyanígy, ahogy a feltámadásról is állíthatjuk, hogy 97%-osan megtörtént, de ha semmi közön nincs hozzá, akkor ez csak egy információ. Ezt akarta a Tamás is megspórolni, de végül számára sem. Csak a tudás útja maradt, hanem a hité is. Pascal így fogalmaz. Elégséges a világosság azoknak, akiknek egyetlen óhajuk, hogy lássanak. És elégséges a homály azoknak, akik az ellenkezőre hajlanak. A világ és a tapasztalataink nem segítenek minket hitre. De Isten lelke igen. Megfeszített lelke az, amiből kaphatunk, és az a Szentlélek, ami által hevülhet a szívünk, ami a Szentlélek belső bizonyságtétel, ami meggyőz minket a Biblia igazságáról, és arról, amit itt olvasunk. Csak Isten lelke tudja átformálni a gondolkodásunkat is, hogy ne a kérdések, hanem a válaszok, hogy válaszaink legyenek a fontosabbak. Befejezésül egy rövid példát mondanék. Amikor Eger várát ott csomolták a törökök, akkor eltömték a várba vezető vízcsatornákat. A dobókapitány kétségbe esve támolygott a pincében, és vízcsapogást hallott. Egy rejtes forrás bugyogott a pince mélyén, amiről nem tudott a török. Eger vára így meg volt mentve. De mi életünkben egyáltalán nem várható, hogy a pincében forrást találjunk. De mégis lehet, hogy ez az egyetlen esélyünk. Jézus feltámadásában kivételben hinni. Ezt jelenti. Amen. Isten igényére válaszolva énekeljük 459-es énekünket. Igen. És annak első versét így van. Az Isten bárányára letészen bűnöm én.
Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki hallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol adja elénk legbővebben a korintusi gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely megtöretik érettetek. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a következő intéssel folytatja levelét. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Mi is tegyük most ezt, vizsgáljuk meg önmagunkat. Maradjunk most kicsit csöndben, és a csöndben kiké, bűnvalló imádságban forduljon a mi Urunkhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám bétegben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűnvallásunk után hitünket valljuk meg, mondjuk el együtt az Egyetemes Egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Úrban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szárnyal rábólogva, harmadnapon halottaiból feltámad, felment a mennybe, ült a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetlen szeretén Anya Szentek háza, hiszem a Szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Most pedig még egyházunk rendje szerint néhány kérdést intézek hozzátok, mely kérdésekre őszinte szívvel válaszoljatok a mi Urunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha ezt hisztük, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért, hitáltal megigazít. Ha hisszük ezt, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha hiszük, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így gondoljuk, akkor válaszoljuk, én ezt ígérem és fogadom.
Én ezt ígérem és
fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk, ingyen kegyelemhéből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Íme, kedves testvéreim, a kegyelem asztala megterítetett számunkra. Jöjjetek ide a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, majd a belső oldalon, végül pedig a templomunk oldalsó részében ülő testvéreink. Az úrvacsorai közösség ideje alatt azok, akik a helyükön ülnek, énekeljenek, énekeljünk. A 464. dicséretünk az első, amelyet énekeljünk mindegyik verszakával, tehát 464. dicséretünk, és ezután pedig a következő énekeket, amíg arra szükség lesz. Íme, kedves testvéreim, itt szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. A mi Úrunk bátorít, és ugyanakkor figyelmeztet is minket, amikor azt mondja, öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. Most magasztaljuk a mi Urunkat, és adjunk hálát a kapott ajándékokért, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálás szívvel köszönjük neked húsvét ünnepét. Hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy a szürke hétköznapok között vannak ilyen napok is, és köszönjük, hogy te adtad ezeket nekünk, és köszönjük azt, amiért ünnepelhetünk, ami az ünnepnek a lényege, a tartalma. Áldunk és magasztalunk a csodáért, a kegyelemért, hogy kaptunk szabadítót, megváltót. Áldunk és magasztalunk azért, hogy bennünket, akik elfordultunk tőled, akik mentünk a magunk feje után, nem hagytad, és nem hagytál, hogy tovább járjunk ezen az úton, és ne legyen számunkra semmifajta kiút, hanem megkönyörülve rajtunk. Elkészítetted számunkra a lehetőséget, hogy odafordulhassunk, hogy a te családod tagjai lehessünk. Köszönjük ezt neked. Köszönjük a feltámadás örömhírét. Köszönjük azt, hogy hozzád tartozhatunk, aki élő, munkálkodó Úr vagy. Köszönjük a hirdetett igét. Áldunk ezért is, és áldunk az úrvacsorai közösségért. Áldunk azért, hogy a jegyek is, a kenyér is, a bor is arról beszél, hogy amilyen valóságosan kezünkbe vehettük, illetve ízlelhettük, olyan valóságosan munkálkodsz te közöttünk. Köszönjük ezt. Áldunk és magasztalunk a Szentlélek jelenlétéért, hogy szent lelked által te kész vagy meggyőzni bennünket, ahogyan hallottuk is most is az ige hirdetésben. Szeretnénk így elmenni, szeretnénk nyitott szívvel, rád való figyeléssel, hogy amit hallottunk, az mind igazán átjárhassa a szívünket, befogadhassuk. Így elmenni innen, erről az Isten tiszteletről. Urunk, dicsőítünk, magasztalunk téged mindenért. Imádkozunk, Urunk, most a betegekért is, a magányosokért, azokért, akiknek az ünnep napot és napokat is így kellett tölteniük. Kérünk, segítsd őket, hogy tudjanak hozzád fordulni, s békességedet elfogadva így hordozni a szenvedés, a nyomorúság terhét. De imádkozunk azért is, hogy mi pedig vegyük észre, hogy hol tudunk segíteni, hogy ki mellé kell odaállnunk, s tudjunk szereteteddel, ahogyan most az utóbbi igeszakaszban is biztattál erre. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy mindehhez is tőled kaphatjuk az erőt, a szeretetet, a türelmet. Áldásoddal szeretnénk, Urunk, elmenni innen, áldásoddal, világosságoddal, erőddel, békességeddel, s így kezdeni majd hozzá holnap újra a munkához. Kérünk, hogy az ünnepnek a fénye, a te világosságod, az vezessen, kísérjen bennünket a hétköznapokban is. Ámen. Most együtt imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, tudod a nevedet, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen. mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Most pedig, hogy tudjunk közös dolgainkról, hallgassuk meg a hirdetéseket is. Mindenek előtt ennek során megköszönjük a legáltósunk szolgálatait. Fodor István hirdette közöttünk az ígét most, aki a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karának 5. éves hallgatója. Nagypéntek este is itt szolgált már közöttünk, akik itt voltak, azok tudják. Köszönjük szépen a szolgálatait, és további tanulmányaira, annak befejezésére, sikeres befejezésére, és a szolgálatokhoz, és a családja életére is. Isten gazdag áldását kívánjuk, és azt, hogy valóban felszabadultan és örömmel tudja hirdetni mindig azt, hogy nekünk élő Urunk van, és mi is ezért élhetünk, és nem is akármilyen életet. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Holnap este 7 órai kezdettel a keresztkérdések kurzus következő alkalma lesz. Szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjas kör tagjai lehetnek együtt. Szerdán délután 5 órai kezdettel ifjúsági bibliórát tartunk. Este 7 órától pedig a kurzust végzettek bibliórája lesz. Csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliórákat tartjuk. Este 7 órától pedig, illetve 7 óra 30 perctől bibliakör lesz. Most péntek délután a felnőtt konfirmációi előkészítő elmarad, viszont péntek délután 5 órai kezdettel a Vasárnapi Iskolai Szövetség gyermekmunkás képző tanfolyamának a következő alkalma lesz. Vasárnap 10 órai kezdettel, tehát a szokott időben tartjuk istentiszteletünket. Az istentisztelettel egy időben gyermekistentiszteletek vannak, két csoportban lent a gyülekezeti helyiségeinkben, kis babákkal pedig itt a földszinten található babaszobában hallgathatják a szülők az istentiszteletet. Most is hirdetem még azt, hogy szívesen elviszem házhoz az úrvacsorát, tehát ha tudunk ilyen jellegű igényről, még kérem, hogy tessenek szólni. Örömmel hirdetem azt is, hogy most is lesz ebben az esztendőben több generációs nyári táborunk, gyülekezeti csendesetünk. Ennek az időpontja július 16-ától 22-ig, és a helyszíne pedig a Szilvásváradi Lipiszai Hotel, tehát oda megyünk, ahol tavaly is voltunk. Jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban, nálam, illetve Varga Andrásnál és feleségénél. Biztatjuk és bátorítjuk a testvéreket, tudjuk, hogy lehet kicsi gyermekekkel jönni, tehát családok és idős testvéreket, középkorúakat, mindenkit, kortól függetlenül szeretettel hívunk és várunk. Egy képzésre szeretném még a testvérek figyelmét felhívni, amely képzés ahhoz a nagy evangelizációs sorozathoz kapcsolódik, amely majd június elején lesz, ezt úgy hívják, hogy Reménység Fesztivál. Egész pontosan június 1-én, 2-án és 3-án este lesz a Papp László Budapest Sportarénában, és Franklin Graham, amerikai evangelizátor fogja hirdetni Isten igéjét ezeken az estéken. Ezekre az estékre keresnek segítőket, és a segítők képzése történik igazából azokon az alkalmakon, amelyekre én most felhívom a testvérek figyelmét. Tehát az ő ottani szolgálatukat segítik ezek a képzés alkalmak, amelyek április 11-én, tehát most ezen a héten szerda este, illetve 18-án és 25-én, 3 egymás után következő szerda este 7 órai kezdettel lesz. Itt Budaörsön, az országban máshol is, sok helyen lesz ilyen képzés, de itt Budaörsön, tehát az evangélikus gyülekezeti házban, a Szabadság út 57-es szám alatt. Az előadó pedig Szabadó Zoltán lesz, a baptista gyülekezetnek az ifjúsági pásztora. Tehát még egyszer a három időpont, most szerda 11-e, 18-a, 25-e, este 7 órai kezdettel az evangélikus gyülekezeti házban. Azért is felhívom erre a testvérek figyelmét, mert hogyha még nem is gondoljuk azt, hogy nekünk ott van a helyünk ilyen segítőként ezen a nagyméretű evangelizáción, ami majd lesz júniusban, akkor is részt vehetünk a képzésen, és ez a képzés abban segíthet, hogy hogyan lehet az evangéliumot. Tehát a feltámadás örömhírét, az Isten szeretetének örömhírét továbbadni, átadni, ami keresztény emberekként, Krisztus követő emberekként mindnyájunknak feladatunk is. És ebben segít, hogy ezt hogyan lehet megfogalmazni, hogyan lehet elmondani azoknak az embereknek, akik talán még sosem hallottak igazából arról, hogy mit is jelent az, hogy megváltás, meg üdvösség, meg kegyelem, meg mi a bűn a Biblia szerint. Tehát hogyan lehet az evangéliumot elmondani nekik. Tehát így ezzel bátorítok, biztatok mindenkit, aki teheti, hogy ezeken a képzéseken vegyen részt. Az adakozást hirdetem még, emlékezzünk a mi Úrunk Jézus Krisztusunk jó téteményére. Most is ezekben a napokban is hallottunk róla, hogy gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Iránta való hálánknak jele az is, hogyha a perselybe beletesszük adományunkat. Most pedig a 446. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a két verszakával, a másodikat majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. További Istentől gazdagon megáldott húsvét ünnepet kívánok mindenkinek. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!